Kultúrpalánták, a fiatal művészek műsora. A szerkesztő Szent Imre Kristóf.
Köszöntjük a hallgatókat! A mai adásban egy olyan fiatal emberrel ismerkedhetnek meg, aki bár látszólag a háttérben megbújva, de nagyon is fontos szerepet tölt be különböző zenei és filmes projektekben, amelyekből már több is kifejezetten az ő nevéhez fűződik. Rétli Ármint üdvözlöm sok szeretettel a Katolikus Rádió stúdiójában. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat!
Nem kell sokat visszamenni az időben, egész pontosan a tavalyi évig, hogy érettségiztél a Budenc József Alapítványi Gimnáziumban, hogy aztán a Moholy Nagy Művészeti Egyetem, azaz a MOME hallgatója legyél. Melyik szakra is jelentkeztél pontosan?
A MOME-n a Media Design szakra jelentkeztem, ahova szerencsére első próbálkozásommal felvételt nyertem. Ez egy hosszú, ötkörös felvételi folyamatot vett igénybe. Nehezített körülmények voltak, hogy ez nyilván így egybeestek az érettségre való készüléssel, úgyhogy a gimnázium vége az kvázi az egyetem elejével, vagy első nagy megpróbáltatásaival így egybeestek, de szerencsére tényleg elsőre felvételt nyertem.
Amihez ezúton is szívből gratulálunk. Hogyan jött a választás egyébként, hogy ebbe az irányba tanuljál tovább?
Amúgy ez ilyen vicces, mert hogy kvázi általános iskola óta nagyjából tudtam, hogy én erre az egyetemre szeretnék menni. Ez valószínű előbb tudtam, hogy ide szeretnék menni, mint hogy tudtam volna, hogy itt mit tanítanak egyáltalán. Ez a Virányos Általános Iskola mellett található az egyetem, a 12. kerületben, és én oda jártam általános iskolába. Már akkor érdeklődtem, akkor inkább az ilyen technikai oldal iránt, a hangtechnika, meg rádiózás, és utána elkezdett a filmes világ érdekelni. És tudtam, hogy hát itt valami film, vagy valami hasonló dolgot tanítanak, úgyhogy az már ott is szimpatikus volt. Kinéztem a szép fehér épületeit a kampusznak. Volt családi ismerős, aki ide járt, és róla így elég korán elkezdtem hallani, hogy mi is ez valójában. Illetve itt megemlíteném, hogy édesanyám grafikus végzettségekkel rendelkezik, úgyhogy a művészeti vonal az a családban ilyen módon is jelen volt életkorom egy korai fázisa óta, illetve édesapám pedig nagyon-nagyon sokat dolgozott művészekkel, úgyhogy ezt az oldalát is kicsit megismertem ennek a világnak.
És ha jól tudom, már ugye a gimnázium éveidben is számos alkalommal dolgoztál különböző iskolai rendezvényeken. Elsősorban milyen feladataid voltak?
A gimnázium alatt igazából az iskolai rendezvényeknek ilyen hangosítás, lebonyolítása volt az ilyen alapvető feladat, ezt páran csináltuk. Volt IBS épülete, itt egy elég szépen felszerelt színháztermünk volt, és ott pár iskolatársammal csináltuk ezeknek a színdaraboknak mindig az ilyen technikai hátterét, ez nyilván hang és fényt jelentett a tervezéstől a kivitelezésig.
És mi volt ez a kiinduló pont, ami elindított ezen a pályán, ami meghozta ezt a fajta érdeklődésedet?
Igazából az első dolog az még gimnázium előtt általános iskolában volt, hogy volt lehetőség stúdiósnak jelentkezni. Volt egy iskolarádió, és ennek a vezetése, műsorok tervezése, lebonyolítása volt itt a feladat, nyilván tanári segítséggel, illetve ugyanígy ilyen iskolai rendezvények, ünnepélyek hangosításában való segítkezés. Úgyhogy azt ott elkezdtem, illetve elkezdtem egy családi ilyen kis kamerával, ami vicces módon velem egyidős, azzal elkezdtem fotózgatni, videózgatni, nyilván kis otthoni filmek. Aztán igazából az első dolog, amit úgy felfedeztem magamtól, az a nagyon egyszerű stop trükk, hogy egy felvételt megállítunk, elvágunk egy ponton, valamit változtatunk, és kialakult a filmes varázs. Úgyhogy ez volt az elsődleges pont, ahol így azt mondom, hogy megvolt ez a wow effekt, hogy azt a ilyet lehet. Ez volt az eleje a dolgoknak, és ez az iskolai munkák, hogyha így idézőjelesen tudjuk ezt mondani, ezek mindig jelen voltak, és jól benne tartottak ebbe a gondolkodásba, de igazából, ami így elindított ezen az egész pályán, az a COVID ideje alatt. Ugye akkor online lett a világ, és mivel ebbe volt érdeklődésem, voltak ismerőseim, elkezdtem ilyen élő közvetítésekhez tervezni grafikai, enyhe mozgó elemeket, amiket ilyen amatőr élő közvetítésekbe használtak, és ebbe elkezdett egy kapcsolati tőkém viszonylag korán kialakulni. Ez nekem a gimnázium első évei alatt történt. És utána, ahogy visszaállt a világ a normális rendbe, ezek a kapcsolatok megmaradtak, és elkezdtek forgatásra hívni engem.
Mennyire jelentett kihívást összehangolni az iskolai rendezvényeken történő munkáidat, és alapvetően a tanulmányaidat az iskolán kívüli projektjeiddel, hiszen ha jól tudom, már ekkor kísérletezgettél sok mindennel a zene és talán a filmkészítés területén is?
Igen, itt most két dolgot említettél, a zene és a film. A gimnázium utolsó két évében már aktív munkaviszonnyal rendelkeztem, mint egyéni vállalkozó, úgyhogy akkor tényleg aktívan dolgoztam már a gimnázium mellett. A tanulmányokkal való összeegyeztetés az, hát az mindig kihívást jelentett számomra, azért is, mert hogy tudtam, hogy hova szeretnék tovább menni, és számomra ez nem egy kérdés volt, nem egy lamentálás, nem egy gondolkozás, hogy milyen egyetemre szeretnék menni, milyen munkát szeretnék majd utána űzni, hanem egyértelműen lépegettem ez a cél felé. Úgyhogy picit gyakran problémákba ütköztem azzal, hogy komolyan vegyem és helyén kezeljem az iskolai tanulmányokat, de igyekeztem azért mindig beletenni azt, amit megérdemel azért ez a rendszer, mert ugyan sok dolgot csinálok, ami sok fele húz, de azt állítom, hogy mindig az embernek ott kell lennie, ahol éppen van.
Igen, de azért még szerintem egy picit avass be minket, hallgatókat is, hogy időbeosztás szempontjából ez milyen nehézségeket, vagy kalandokat jelentett éppen, ahogy fogalmazunk.
Igen, a zeneiparban, vagy szórakoztatóiparban kezdtem el filmesként dolgozni, ez két dolgot jelent, a videóklippek és a koncerten való filmezés. Ezek töltötték ki a munkáim jelentős részét, és hogy ezeknek van egy olyan jellegzetessége, hogy ezeknek a felvétele este történik. Ami egyrésztről nyilván nagyon jó, mert hogy nem interferál az iskolai idővel, a másik viszont, hogy a nap 24 óráját így ez a két elfoglaltság gyönyörű szépen lefedi. És akkor itt egy olyan problémába ütközünk, hogy alvás kérdése.
Igen, tehát ez a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás elve, ez itt eléggé megdől.
Igen, itt ez a 8-8-8 ez ki lett töltve szépen a pihenés rovására. Nagyon szeretem, amit csinálok, ez mindenre igaz, és nagyon szerencsésnek mondhatom magamat, hogy csupa olyan dolgot csinálok, amit szeretek, szóval ez így visszafele is igaz. Úgyhogy a szórakozás az teljes mértékben megvan a mai napig az életemben ezeken a területeken, de hogy a pihenéshoz egy izgalmas technikát kellett alkalmaznom, hogy senkinek nem ajánlok, de hogy sokszor az lett a megoldásom, hogy elcsúsztattam a napi ritmusomat, és hogy így a saját időzónámhoz képest én délután jártam be iskolába, mert hogy nyilván este dolgoztam, majd utána hazamentem, reggel megebédeltem, utána pedig az én időm szerint délután bementem az iskolába. Mások akkor keltek. És miután hazamentem, akkor lefeküdtem aludni. Úgyhogy ez egy olyan dolog volt, amit úgy időszakosan néha meg kellett csinálnom. Ennek a fő hátránya igazából, hogy az ember úgy elidegenedik kicsit, és hogy a családjával nem találkozik, hazamegy olyankor, amikor mindenki munkába van, vagy alszik, és hogy ilyen kicsit furcsa időbeli elkerülések jönnek létre. De szerencsére ilyen hozamosabb ideig ezt sosem kellett csinálnom. Ez ilyen egyszer-egyszeri alkalom volt, de hogy ez egy ilyen izgalmas dolog, hogy ezt így lehet megoldani.
És a szüleid mennyire támogattak ezen az úton? Vagy inkább talán az még relevánsabb kérdés, hogy mennyire féltettek téged?
Hát szerintem a szülői aggódás az bármit csinál a gyerek, az jelen van. A támogatásra pedig van egy egyszavas válaszom, hogy maximálisan. Szóval, hogy teljesen kiskorom óta bármire volt szükségem, szerencsére meg tudták adni, támogattak, meghallgattak mindig, mindenben ott voltak nekem. Édesanyámmal nagyon izgalmas a viszonyunk, mert egyrészt egy nagyon közeli, nagyon jó kapcsolatunk van, úgyhogy tényleg a bármit meg lehet osztani, az hatalmas dolog az embernek, szerintem, hogy a család az helyén van, és úgy működik, ahogy annak kell. Ő grafikus, úgyhogy vicces, hogy van egy szakmai oldala, hogy sok szoftvert, mondjuk Photoshop, vagy egy-két ilyen dolgot. Itt tőle tanultam, hogy tényleg kicsiként ott ültem mellett, és néztem, hogy könyvborítót tervez, vagy bármit, és hát akarva akaratlanul is megtanulja az ember, meg a mai napig vicces, hogy most már sok projekten dolgozunk együtt ténylegesen, mint ő grafikus, én meg mondjuk animációs tervező, de hogy már csak az egy izgalmas érzés, hogy reggelinél át tudjuk beszélni a munkadolgokat. Ez néha úgy egybemosódik a otthoni pihenés, de nagyon hálás vagyok igazából így az életnek, hogy ezt is megadatott, mert leírhatatlan. Szóval tényleg barátaimnak, ismerőseimnek, kollégáimnak, hogyha erről így mesélek, hát nem is értik, hogy ez így hogyan működik tényleg.
Akkor gondolom ő is egy nagy példakép a számodra, de ki az, aki még esetleg inspirál téged ezen az úton?
Ez mindig egy jó kérdés, hogy ki inspirál, és hogy erről így az ember nem nagyon szokott gondolkozni, szerintem, vagy én legalábbis nem. Aztán amikor megkérdezik, akkor mindig úgy leül. Azt tudom mondani, hogy én igazából bármi, amit tanultam, ami nyilván főleg technikai, meg tapasztalatbeli dolgok. Szóval semmit nem tankönyvből tanultam.
Hanem autodidakta módon?
Autodidakta módon, vagy úgymond mesterektől. Szóval hogy ez a középkor óta nagyon jól bevált módszer, hogy az idős szaki mellé leül a fiatal, és addig ül mellette, amíg meg nem tanulja azt. És így tanultam hangtechnikát világosítani, a filmes technikákat, úgyhogy igazából az összes ilyen régi szóval élve mesterem példaképem is egyben, akiktől szakmákat tanultam.
Ugye egy elképesztően intenzív első éven vagy túl a MOMÉN, miközben rengeteg mindenen dolgoztál a zeneipar területén. Mesélj egy kicsit ezekről a munkáidról, illetve hogy milyen volt ezeket megélni.
Ami egy visszatérő dolog, vagy mostanában így az időm nagy részét kitöltik, az, hogy több zenekarnak vagyok filmese, itt főleg közösségi médiára való videótartalomgyártásról van szó, ami manapság ahhoz, hogy egy zenekar, vagy igazából bármilyen márka, de hogy ez esetben egy zenekar ugyanebbe a kategóriába tartozik, ismert legyen, elérjen emberekhez, megtalálja a közönségét, ez elengedhetetlen. Ennek egy része nyilván a koncerteken való filmezés, ami most már teljes mértékben egy rutin. Van egy közösség, főleg ez a magyar alternatív zenei szférába találtam meg én a helyemet, és ott sok zenekarnak vagyok így videósa. Meg a Forbart zenekarral, akit így megemlítek név szerint, mert az egyik legrégebb óta dolgozom velük. Nekik egyéb módon is gyártok tartalmakat, hogy például most jelent meg egy új albumuk, és akkor előtte egy elég intenzív két hónapos kampányidőszakot tartottunk, tervezett videókat vettünk föl és készítettünk. Nagyon szeretem ezt a szférát igazából, hogy ez a 10, de egyre bővülőbb zenekar, akik nagyjából egy szinten vannak, és hasonló zenéket játszanak, de mindenki ismer mindenki, úgy mint zenészek, úgy mint stáb. Szóval, hogy tényleg, amit nagyon élvezek ebbe, hogy ez egy közösség.
Tehát akkor nincsen nagyon versengés sem a különböző zenekarok között?
Hát egy ilyen
egészséges,
barátias, szóval, hogy olyan versenyzés, hogy utána meg összegyárnak, és hívják egymást, és egymás előzenekarai különböző koncertjeiken. És ez ugyanúgy igaz a stábra is, hogy mondjuk vagyunk 3-4 filmesek, akik ezt a szférát lefedik, és valaki nem ér rá az egyik munkára, ott van mindenkinek a száma a telefonba, és fölhívjuk egymást, és egymásnak passzoljuk ezeket a labdákat. A másik, ami egy izgalmas terület szerintem, azért, mert hogy sokan ezt, még ha látják is, nem gondolnak bele, hogy ember csinálja, az a koncertvizuálok. Ugye most már egyre jellemzőbb, hogy mindenféle koncerthelyeken egy hatalmas nagy LED képernyő van a színpad hátulján a zenekar mögött, és hogy az ezen megjelenő videóanyagokat, azokat ember készíti. És hogy ezek nem olyan dolgok, amiket úgy előre elkészít valaki, és megnyomják a start gombot, hanem ezek általában ilyen nagyon rövid, ismétlődő videók, vagy még az se, hanem csak előre elkészített effektek, vagy egyéb ilyen bekészített technikák, amit egy személy, sok esetben én, bizonyos zenekarokkal ott ül, hátul a hangosító pultnál, és vezérel. Úgyhogy ez egy ilyen utóbbi 30-40 évben elterjedt dolog, de az, hogy ennyire elérhető a technika, és egyre több helyen van, ez az utóbbi 10 év, és hogy a standard hangtechnikust és fénytechnikust egy vizuál technikus is kiegészíti. Ez nekem egy elég új terület, másfél-két éve vizuálozok, úgyhogy abban még nagyon sokat kicserletezek, és nagyon élvezem, hogyha egy új zenekar kér fel vizuálosaként, az anyag, amit oda megálmodok, legyártok, azzal mindig valami új technikát is ki tudok ide próbálni.
Mindeközben pedig futtatod a saját zenei projektjeidet. Például igen, ha jól tudom, hogy hanggal kapcsolatos kísérleteket is szoktál végezni a MOMÉN.
Igen, az egyetemen idén kicsit ilyen tárgyválasztásba a hang az egy elég intenzív témám lett. Általán stúdióismereti tárgyat fel tudtam venni, van a képzésünkben kötelezően hangkultúra névre hallgató tárgya, amit Hajnóczi Csaba tanár úr tart, de a legizgalmasabb hanggal kapcsolatos tárgyam ebbe a fél évbe az a térbeli hangkeverés volt, amikor egy oktafonikus, azaz 8 irányú lehallgató rendszerre kellett egy etüdöt tervezni, amiben a legnagyobb kár az, hogy ezt nehéz megmutatni embereknek, mert ez sajnos nem egy otthon elérhető technika, de hogy ez számomra egészen izgalmas volt. Szerintem nagyjából 13-14 éve zenélek, szóval általános iskolában végig zeneiskolába jártam, klasszikus zenei alapokat tanultam, szolfést, zongorát, és utána pedig magántanárral folytattam a zenei tanulmányaimat, ahol inkább zeneszerzésre, improvizációra, hangszerelésre került a fókusz, illetve a zongorát billentyűs hangszerekre bővítettem, szóval, hogy orgona, meg most már inkább digitális szintetizátorok, de hogy ezt kamatoztatva most a térbeli hangra visszatérve, kicsit olyan érzés volt az, hogy megnyílt a tér, hogy a szokásos bal-jobb sztereó kép kitágult, és 8 csatorna jött létre az ember körül. Úgy tudnám ezt leírni, mint hogyha az életem eddig részében fekete-fehéren láttam volna. És most hirtelen megjelentek a színek, szóval, hogy fantasztikus volt úgy komponálni, hogy egy egészen új dimenzió a szószoros értelmében megjelent. Említetted a zenei projektjeimet, 2 zenekarban játszom per pillanat, az egyik a Sárgaház zenekar, ez a klasszikus fiúbanda rock'n'roll, ott billentyűsként és háttérvokalistaként vagyok, egyre többet foglalkozom ott a hangszereléssel, és ez most egy eléggé feltörekvő, sok időt felemésztő projekt, ami ezzel kicsit szöges ellentéte van, egy dugónk, az Orea, ami meg pont a ilyen kedvesebb, lágyabb, női hanggal gitárzene, ahol én szerzem a zenét Turcsik Annával, és ott főleg billentyűs hangszereken, zongorán, meg basszusgitáron játszok, illetve ott a felvételt is teljesen házilag oldjuk meg, úgyhogy én vezetem a felvételt, illetve keverem meg utána az anyagokat.
Hát szerintem, amiket most így hirtelen egymás után egy listaszerűen elmondtál, abból kiderült, hogy mennyire sokoldalú vagy. És ezt még tudom fokozni, hogy ha jól tudom, saját kiadóval is rendelkezel?
Igen, Mácsai Mikullal társalapítottam 2,5-3 éve a Sárkányhegy kiadót, angolul Dragon Mount Press névre hallgat, és azért is mondom most az angol nevét, mert hogy célunk volt az elejétől kezdve, de egy jó ideje most már nemzetközi szintű projektről beszélünk. Csak összefoglalva, szerep és társasjáték kiadással és fejlesztéssel foglalkozunk, azóta most már egy 5-6 fős csapattal. Az első az egy szerepjátékunk volt, ami egy saját fejlesztésű kisebb volumenű projekt, az közösségi finanszírozással futott le egy kisebb skálán, viszont aztán most a második, ami egy külső megkeresésre lefuttatott közösségi finanszírozás volt, az egy társasjáték volt, és ez egy hatalmas nemzetközi siker, vagy a kategórián belül egy nagy nemzetközi sikerrel zárult a projekt. A közösségi finanszírozás ugye azt jelenti, hogy mi előre egy koncepciót, meg egy bizonyítékot mutatunk be, hogy mi milyenre tervezzük ezt a terméket, ami ez esetben egy társasjáték, és ezt egy platformon, amit nekünk a GameFound platformja, ott közzétesszük, nyilván részletes leírásokkal, videókkal, addigra már gyári prototípus érkezik, amiket bemutatunk, és előre meghatározott összegekre ezt emberek előre támogatják. Miért cserébe azt ígérjük meg, hogy ha elérünk egy bizonyos összeget, akkor mindenki, aki támogatta a projektet, megkapja a játékot. És hogy sokszorosan sikerült ezt az alapcélunkat ezzel a játékkal teljesíteni, úgyhogy ha minden igaz, egy év múlva 1000-es darab számban ez gyártásba kerül, és polcokon lesz elérhető. Az első játékunk, ami szerepjáték volt, az meg már kapható boltokban, az egy könyvalapú dolog. A szerepjátékokat immerzív könyvalapú társas játékokként tudnám leírni. És igazából rátérek a jelenleg futó projektünkre, ami a Budapest 1899, amivel egy Budapest Pro Cultura Urbanis pályázatot nyertünk meg, és azzal ők támogatják a játék fejlesztését és megjelenését. Erről most sokat nem tudok még mondani, mert nem mondhatok még sokat, de hogy ennek a fejlesztésével foglalkozom, és ennek a fejlesztését vezetem most én.
És hát amiről még mindenképpen beszélnünk kell, az, hogy különböző rövid filmeken is dolgoztál, dolgozol talán jelenleg is, hogy akkor erről is kicsit mesélj, hogy ezeket egyrészt hogyan éled meg, másrészt, hogy mik is pontosan ezek a rövid filmek, ha beavathatjuk a hallgatókat.
A filmes irányjal kezdtem, szóval, hogy ha ez az interjú 2-3 évvel ezelőtt lett volna, akkor egyértelműen rávágom, hogy filmes operatőr szeretnék lenni. A rendezés az sose vonzott, de hogy a kamera világa, és hogy hogyan ragadja meg az ember egy téglalap alakú képpel a valóságot, az mindig is nagyon vonzott. Általános iskola, gimnázium elején készítettünk kis rövid filmeket barátokkal. És ez odáig jutott, hogy a Lakatos már keresett meg a Tróf Film kollektívtől, vagy pontosabban így egymásra találtunk és beszélgetésbe kezdtünk. Ő egy ilyen kisebb stúdiót futtat, akik magyar ilyen kis filmes projekteket karolnak fel. és ő keresett meg kameraasszisztensként egy nagyobb szabású rövid filmjéhez, amit ő rendezett. Ez a Reunion névre hallgató angol nyelvű produkció volt, ez egy rövid horrorfilm, és ide keresett kameraasszisztensként, aztán szerencse nem szerencse, fölcsúsztam a ranglétrán betegségek és visszamondások alapján, és a Director of Photography pozíciót, azaz a vezető operatőri pozíciót foglaltam el végül a filmbe, és a pozitív kritikák alapján, vagy annak következtében további kisfilmekhez kért fel operatőrként, vagy vezető operatőrként a Trove-nál. Valószínű a Trove-nál egy nagyjátékfilmnek, ami most forgatókönyvfejlesztés alatt van, és következő évben indulnak a forgatások, ott leszek operatőr, de hogy időközben ez a filmes irány kicsit a háttérbe kezdett szorulni. Amióta az egyetemen vagyok, annyi dolog elkezdett érdeklődni, szóval hogy sokak úgy azért mennek egyetemre, hogy kicsit szűkítse a látókörüket, és hogy valamire specializálódjanak. Én azt érzem, hogy minden nap 10 új dolog elkezd érdekelni, amióta itt vagyok, mert tényleg egy olyan inspiráló közeg, meg olyan emberekkel ismerkedik meg az ember, hogy ezt hozza ki belőle, de hogy amit mostanra érzek, hogy valószínű a jövőm lesz, az a projektmenedzselés. Vagy filmes, vagy valamilyen élő produkció kapcsán, de hogy eléggé sok területet ismerek ahhoz, hogy jól át tudjak fogni területeket, és különböző szakemberek között kommunikációs csatornákat nyissak. Főleg fesztiválokon való filmezésekben volt negatív tapasztalatom, hogy kommunikáción csúszott el sok dolog. És kicsit ezt érzem, hogy szerencsére meg tudom azzal előzni, hogy sok problémát látok előre, és azzal mondjuk, hogy bizonyos szakterületek vezetői között nyitok egy kommunikációs csatornát, hogy srácok, üljetek le, beszéljétek át, tudjatok az infókról, mindenkihez eljussanak a megfelelő információk, ezekkel nagyon-nagyon sok problémát és kellemetlenséget meg lehet előzni, úgyhogy valószínű, hogy ez lesz a jövőbeli irányom, vagy most ezt látom. Aztán, ahogy eddig életemet ismerem, ez lehet, hogy holnap gyökeresen megváltozik, de hogy mostanában ilyesmi projektek felé tendálok.
És hogyha a közeljövőre meg valamennyire a jelenre tekintünk, akkor most éppen milyen projektekben vagy benne, vagy amit a közeljövőben szeretnél megvalósítani?
Hát az egyik legnagyobb dolog és a nyárra eső legnagyobb feladat most ez a Budapest 1899 szerepjáték fejlesztése és publikálása lesz. Szeptemberig vagy októberig ezzel készen kell lennünk, úgyhogy ez egy nagy időmennyiséget felemésztő projekt lesz, de ezt nyilván nem negatívumként mondom. A másik dolog, hogy a Berekfest, ami egy idei első szervezésű pici zenei fesztivál, 3 nap Délegyházán, június 12-13-14-e, csak hogy itt a promóciót is elszórjam. Ide kerültem be vizuális kameratechnika, fénytechnikai vezetőként, projektösszefogóként, menedzserként, nehéz a szót találnom. Kicsit mindenhez van közöm, ami fotonokkal operál. Itt is most kicsit az a feladatom, hogy egy videótechnikai csapatot, egy fénytechnikai csapatot, egy vetítéstechnikai csapatot összefogjak. Mindenkinek legyen meg minden eszköz, amire szüksége van. Ne videózza két ember ugyanazt. El legyen osztva az a 20 ember, aki alán van beosztva, megfelelően tudjon mindenki pihenni. Ezek így a feladatok, meg a fénytechnikai, meg látványát tervezem a fesztiválnak.
Hát akkor tényleg egy igen csak mozgalmas időszak áll előtted, de azért próbálj kicsit pihenni is a nyár folyamán, hogy aztán újult erővel tud folytatni az egyetemi tanulmányaidat, amihez szintén nagyon sok sikert kívánunk neked.
Nagyon szépen köszönöm.
Rétli Árminnal, a MOME hallgatójával beszélgettünk Kultúrpalánták című műsorunkban, amellyel szokás szerint 4 hét múlva jelentkezünk legközelebb. Mostanra viszont megköszöni a figyelmüket a technikai munkatárs Bójás János, valamint a zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is, a szerkesztő Szent Imrei Kristóf.
Elhangzott a Kultúrpalánták, a Fiatal Művészek műsora. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb 4 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.
Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!